Ugye nagyjából a felek előviszonya úgy nézte ki, ugye itt a legmegbízhatóbb forrás, amit mindenki használ, az az International Institute for Strategic Studies nevű londoni think tanknek a Military Balance nevű kiadványa. Ugye ebből a 22-es érdemes nézni, mert hogy ugye az adatokat évvégén zárják, tehát az a 2021 évvégi állapotokat mutatja. Ez alapján az ukrán fegyveres erők 198-196 ezer fő. Ugye ennél fontosabb, hogy Ukrajnában volt 900 ezer kiképzett tartalékos. Az Oroszországi Federáció haderejét ugyanez a kiadvány 900 ezer főre becsülte. Tehát elvileg ugye az oroszok 4,5-szeres előfelében voltak, de ez nem ennyire tiszta képlet, mert Ukrajnával szemben Oroszország globális hatalmi ambíciókkal rendelkezik. Tehát az orosz haderőből egy csomó olyan elemet le kell venni, amit az ukrajnai háborúban nem nagyon használtak. Hát klasszikusan ilyen az úgynevezett hadászati rakétacsapatok, mert ugye nukleáris fegyvereket hála jó Istennek nem vetnek be, és nem is valószínűleg be fognak vetni a konfliktusban. Meg van egy óriási haditengerészet, és annak sincs túl nagy relevanciája ebben a háborúban. Ami itt a lényeg, hogy ebből a 899 ezer főből, ugye Oroszországról van szó, nem tudjuk a pontos adatokat. Körülbelül 180 ezer főre becsülik azt a szárazföldi kontingenst, ami megindul Ukrajna elfoglalására. Ugye az ezt támogató logisztika, meg légierő, ami ugye fizikailag nem nagyon megy be Ukrajnába, nyilván a repülőerők igen, de például a kiszolgáló állomány a repülőtereken nem. Ezzel együtt, meg a haditengerészet, ugye a Fekete-tengeri flotta állomány, egy olyan maximum 250 000 főről beszélhetünk, de ebből ugye a szárazföldi elem, ami lényeg, mert ennek kellett volna lefoglalni Ukrajnát, az 180 ezer fős volt. Most ugye egy 6000 négyzetkilométeres, egész pontosan 603 ezer négyzetkilométeres országról beszélünk, amiből mondjuk, ha leveszem a Krímet meg a kelet-ukrajna területeket, durván olyan 45 ezer négyzetkilométert ellenőriztük Ukrajna területében, nemzetközi jogilag elismert területből az oroszok. 550 ezer négyzetkilométert kellett volna meghódítani 180 ezer katonával, ami kb. Csak akkor működött volna, az ukránok nem védekeznek. Így az a fura helyzet állt elő, hogy nyilván az orosz erők fogytak, a veszteségek igen jelentősek voltak, az oroszok egyre csökkenő létszámmal próbáltak meg egy létszámban egyre inkább náluk jóval nagyobb ukrán haderőt megtámadni. Amikor Donbaszra koncentrált az orosz támadás, ugye 22. május-június, júliusában, tehát ugye az volt a cél, hogy Donyeszk meg Luhansk megyéknek, oblasztoknak a területét, ugye ez a két szakadár úgymond népköztársaság, amit Moszkva kreált, felszabadítsák, akkor létszám fölényben lévő ellenséget próbáltak, a védelmét próbáltak az oroszok áttörni. Nagyjából akkor még megvolt a mennyiségi fölényük tüzérségben, meg harckocsikban, meg főleg a levegőben, helikopterekben, katonai célú repülőgépekben. Tehát akkor már az ukránok, tehát mondjuk egy 200 ezeres orosz haderő támadt tavaly év nyarán egy 450-500 ezeres ukrán haderőt. És nem meglepő módon nem tudtak komoly sikereket elérni.
Hol voltak ebben az elmúlt egy évben a legmodernebb orosz fegyverek, mondjuk az armatatankok vagy a rakéták?
Hát ugye ez egy, különösen az orosz hívők szokták mondani, hogy Moszkva tartalékol, hogy majd amikor beveti a legújabb fegyvereit, nem be kell látni, hogy nincs neki legújabb fegyvere. Egy olyan szinten, hogy az orosz vezérkar bejelentette, hogy nem kér az armatából. Ugye az armata, a T-14 armata, ugye elvileg 2014-ben rendszeresítik. Na most ez nem mindig jelenti automatikusan azt, hogy akkor meg is tudják indítani a sorozatgyártást. Na most az armatával az a baj, hogy olyan mennyiségű nyugati komponens tartalmaz, ugye finn alkatrészek, német alkatrészek, ukrán alkatrészek az abszurdum, hogy egyszerűen nem tudták ezeket leváltani, és mikor beindult volna a sorozatgyártása, ugye a 14-15-ös Ukrajna elleni agresszió miatt már ezekre a nyugati államok exportilalmat vezettek be ugye a saját cégeikre, és nem meglepő módon az ukránok sem szállították azokat az elemeket, amiket meg ők gyártottak volna az armatába. Tehát az armatának ezért nem indult be a sorozatgyártása. A másik nagy probléma az armatával, hogy nehéz. Mondom ezt úgy egyébként, hogy 55 tonnás súlyával körülbelül a Leopard 2 A4 tömege, csak ugye azt kell látni, hogy Oroszország egy irgalmatlan nagy ország, 17 millió 100 ezer, majdnem 200 ezer négyzetkilométer. A harckocsit, ha nem muszáj, nem közlekedtettem a saját lánctalpain, az irgalmatlan távolságok miatt a vasúti szállítást favorizálták, és egészen egyszerűen az orosz vasúthálózat nem bírná el az armatákat. Tehát a hidaknak, a vasúti alépítménynek a teherbírása az az armatát nem teszi vasúti szállíthatóvá. Tehát az oroszoknak jelenleg a legkorszerűbb harckocsi a T-90-es, ami egyébként például az ukrán T-72-esekkel vagy T-64-esekkel szemben egy abszolút minőségi fölényben van. Viszont ez is az az orosz nehézségekkel küzd, hogy a limitált felső tömeghatár miatt a páncélzatot nem lehet elég vastagra méretezni.
Vladimir Putyin néhány héttel ezelőtt új orosz hiperszonikus rakétákra tett ígéretet. Lehet ebből bármi is a közeljövőben bevethető ilyesmi az ukrán
Már tesztelik
háborúban?
is, ugye az Admirál Gorskov fregat jelenleg éppen a kínai haditengerészettel tart közös hadgyakorlatot, ott ezt a hiperszónikus cirkor rakétáját tesztelték is. Ugye az Avangard, ennek a légindítású változata, tehát Oroszországnak nagyon régóta van egy kiterjedt hiperszonikus fegyverprogramja. Valóban ezek az eszközök jelenleg a nyugat nem feltétlenül tudja ezeket levédeni. De a nagy kérdés, hogy mennyit gyártottak belőle, irgalmatlan költségük lehet, és itt nagyon sok nyugati szakértő nem teljesen ok nélkül szokta azt mondani, hogy és honnan a fenéből tesznek bele irányzó rendszert. Tehát ugye ezeknél az eszközöknél az irgalmatlan sebesség miatt, ugye 5000 km per óra sebességről van szó, ha csak egy tized másodperccel később fordul, ha csak egy tized másodperccel később élesíti a robbanó fejet, akkor az alatt az idő alatt már több száz métert megtett az eszköz. Akkor a nehézségi erő, úgynevezett G-erő hat az egész technikára, hogy azt a normál csipek nem bírják. Ráadásul ugye, amikor fennmegy a magas légkörben, ott mínusz 50 fok van, de maga az eszköznek a hőmérséklete nagyon gyorsan, akár a külső héjazaton 200-300-400 fokra is melegedhet. Tehát ez nagyon speciális csipek kellenek, és állítól ilyeneket viszont Kína sem ad át az oroszoknak, mert azt a keveset, amit ők ebben a abszolút kihegyezett és borzasztó strapabíró kategóriában le tudnak gyártani, az mind a kínai haderőnek megy.
Nézzük akkor a másik oldalt. Az ukrán hadsereg számára mennyire volt létfontosságú az, hogy nyugatról fegyvereket kapjanak? Mennyire befolyásolta ez a védekezést?
Na, abszolút. Tehát az ukrán sikereknek a legnagyobb része a nyugati fegyverszállítások. Ugye az első nagy, úgynevezett hadászati szintű orosz támadást, ugye az oroszok rögtön megindulnak a legnagyobb ukrán városok felül. Ezeket a hatalmas nagy orosz páncélos oszlopokat, amik megindultak az ukrán nagyvárosok ellen, lényegében a nyugatról kapott korszerű technikával, technológiával fogják meg. Tehát aki figyelte a híreket, ugye az amerikai kormány 21 nyarától elkezdte azt kommunikálni, ugye érdekes stratégiát választott Washington, elkezdte a hírszerzési információk alapján azt mondani, hogy ez, az amerikaiak azt mondták, így próbálták meg az oroszokat elrettenteni tőle, amit látszik mérsékelt siker, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát. És mivel az európai partnerek közül egyébként nem meglepő módon egyedül a britek voltak azok, akik ezt elhitték. Ezért ez a két ország, főleg az USA, de kisebb részben Nagy-Britannia, már novembertől kezdve elkezdi szállítani a váról indítható légvédelmi rakétákat, és a szintén váról indítható egy ember által hordozható irányított páncéltörő rakétákat. És ezek az eszközök voltak azok, meg egyébként az Ukrajna által beszerzett Bayraktar drónok, amik megfogják az orosz támadást. Tehát az első hetekben elképesztő mennyiségű kép ömlött rá a nyugati emberekre, kiégett, elszenesedett orosz menetoszlopokról, tehát nem az, hogy egy-két járművet lőttek szét, hanem tucatjával álltak egymás hegyén hátának illőtt harckocsik, meg gyalogsági harcjárművek, Ugyanis ezek az új generáció, az amerikaiak ugye Javelineket szállítottak, a britek, hogy a Saab és a British Aerospace által közösen gyártott Next Generation Light Anti-Tank Weapon, tehát ugye egy könnyű, gyakorlatilag egy ember által kényelmesen hordozható, és 15 perc alatt kiképezhető a használatára egy átlagos szellemi képességű katona. Tehát kibiztosítod, ráteszed a célra, sípol, megnyomod a piros gombot, és eldobod a konténert. Tehát ez nem atomfizika, és ezekkel az eszközökkel százával lövik ki az orosz technikát. Azt meg csak csendben teszem hozzá, hogy az oroszok, akik pontosan tudják, hogy mi az a Rasputica, megindítanak februárban egy támadást, miközben esik az eső, mert ugye nem volt hideg, sár, tenger, minden, tehát az orosz haderő az épített utakon nyomult előre. Tehát néhány főútvonalat használtak az orosz csapatok, és az ukrán védők ilyen kvadokkal, meg egyéb eszközökkel a bokros fás terep fedezékében nagyjából 1 kilométerre, 800 méterre megközelítették az orosz hadoszlopokat, és gyakorlatilag kilőttek néhány rakétát, majd kövérgázzal támadtak. Ráadásul az ukránok azt is nagyon ügyesen csinálták, itt nyilván meg kell említeni, hogy 15 óta az ukrán haderő készült arra, hogy Oroszország nem fejezte be az ellene való háborút a Minsk 2 megállapodással, és nyugati kiképzők, britek, amerikaiak, franciák készítik fel a következő háborúra az ukrán haderőt, hogy az oroszoknak a logisztikájuk vasút alapú. Tehát a vasútvonalon vitték előre az üzemanyagot. Na most a visszavonuló ukrán erők a vasúthálózatot szisztematikusan rombolták, és az ukrán erőknek ki volt adva, hogy persze lőtt ki a harckocsit is, de ha látsz egy tartálykocsit, meg egy harckocsit, mindig a tartálykocsit lőtt ki. A hallgatók talán emlékeznek rá, hogy volt egy menetoszlop, ugye Kijevtől északra, egy 60 kilométeres egybefüggő orosz páncélos menetoszlop, és mindenki azt találgatta, hogy az majd mikor indul meg. Az ott beállt, ugye mind a két oldalon sártenger volt, egy csomó járművet kilőttek, de 90%-ban sértetlen volt a technika, csak nem volt bennük üzemanyag, és aztán ez a majd mi lesz, majd elsöprik Ukrajnát, ha megindul ez a menetoszlop, ez március végén, április elején visszafordult és elhagyta a Kijev térségét. Tehát a nyugati könnyű kézi páncéltörő és légvédelmi eszközöknek, mert az orosz harci helikoptereket tucatjával lövik le. Ugye nekik lett volna az a feladatuk, hogy a szárazföldi csapatok műveleteit támogassák. És ugye ez azért volt fontos, mert ezek az ukrán sikerek, meg ezeknek a médiában való nagyon jó tálalása meggyőzte a nyugati közvélemény, meg a nyugati politikusokat, hogy Ukrajnába érdemes nehezebb technikát is belerakni. Ugye a következő ilyen jelentős lépés az volt, amikor késő tavasszal, kora nyáron az ukránok megkapják a korszerű nyugati tüzérségi eszközöket. Ugye a német Panzerhaubitze 2000-est, a francia Caesart, ez egy platós kis teherautóra épített, extra hosszú csövű, 155 mm-es ágyú, nagyon mozgékony közúton, és az amerikai M777-es vontatott tarackokat, meg főleg az amerikai HIMARS-eket, ugye ez egy 227 mm-es, szintén nehéz teherautóra szerelt rakétasorozatvető rendszer, mert ezekkel az eszközökkel ugye az ukránok túllövik az orosz tüzérséget, és sokkal pontosabban. Tehát ezek az új generációs nyugati tüzérségi eszközök, között, átlag 5-10-15 vagy akár 20 kilométer is messzebb lőnek, mint az orosz megfelelőik, és ami nagyon fontos, sokkal pontosabbak. Tehát a HIMARS-ről szokták azt mondani, hogy az 85 kilométerről egy 3x3 méteres négyzetbe betalál mind a 6 rakéta, ha azt a négyzetet kell eltalálni, mert minden rakétában van vezérlő csip. Az orosz MERCS lőtávolságban nagyjából tudja azt, amit a HIMARS, de azt szokták mondani, hogy 12 rakétáját kilövi a MERCS, azok nagyjából egy 300x400 méteres négyzeten belül csapódnak be. Tehát ugye a nagyobb lőtávolság, a pontossága kombinálva, és nagyon fontos a nyugati hírszerző támogatás. Tehát az ukránoknak az amerikai, brit, francia hírszerzés, ugye a NATO hírszerzés, a rengeteg NATO műhold, főleg amerikai, de brit és francia is, ami ott van a térségben, az kommunikációt biztosít, gyakorlatilag valós idejű felderítési adatokat biztosít. Tehát az ukránok, ugye HIMARS esetében van egy olyan rendszer, hogy az ukránok megmondják, hogy szerintük ott van valahol egy orosz lőszerraktár. Az amerikaiak műholddal, meg rádióelektronikai felderítéssel megnézik, és ha megvan, akkor beprogramozzák, tehát a HIMARS-nak a 6 rakétája, egy konténerben a HIMARS az 6 darab 227 mm-es rakétát hordoz, azok megkapják a pontos célkoordinátákat, és nem is lövik ki mind a 6 rakétát, először kilőnek 3-at, aztán a jármű kövérgázzal távozik, nehogy az oroszok ugye mire visszalőnek, ugye mind a két oldal használ tűzvezető lokátorokat, amik a beérkező lövedékeket is észlelik, és a számítógépen kiszámolják, hogy honnan lőttek, és ha az első három nem találta elég jól a lőszerraktárt, akkor körülbelül 2-3 perccel később, onnan 4-5 kilométerről megint kilő 3 rakétát a rendszer. Tehát a HIMARS-ok lőtték szét a Hersoni hídfőben, ugye a háború első heteiben az oroszok nagyon sikeresek voltak a Krím felől, mert az ukránok keletről válták a főorosz támadást, Nikolajev külvárosaig eljutnak az orosz páncélosékek, aztán az ukránok visszaszorítják őket, de Herson környékén kialakult egy úgynevezett orosz hídfő, azaz a Dnipro folyónak, ugye oroszul Dnieper, a nyugati partján volt egy nagyjából 30-40 kilométer sugarú körben, inkább ilyen ovális, ellipszis alakú peremvonal mentén egy orosz hídfő. Annak az ellátását 3 hídon keresztül tudták az oroszok, hogy egy zajló háborúban napi szinten, nagyjából ebben a hídfőben az oroszoknak 30 ezer katonájuk volt. 30 ezer katona, rengeteg tüzérségi eszköz meg harckocsi, az naponta több száz tonna ellátmányt igényel. Most az ezt biztosító hidakat az amerikaiak, az amerikai HIMARS-ok segítségével az ukránok rostává lövik. Ugye ezt a hídfőt novemberben maguk az oroszok számolják fel, mert egész egyszerűen nem tudják az ott lévő csapataikat ellátni, és azon ritka alkalomak egyike volt ez, amikor a hadvezetés meg tudta róla győzni Putyint, hogy vissza kell vonulnunk. Ugye Szurovikin tábornoknak valószínűleg ez volt a legnagyobb sikere, hogy ott, az ott lévő 30 ezer orosz katonát és a nehéz a döntő többségét, ez bár visszavonulás volt, ez a nagyon komoly orosz hadműveleti siker volt, ebből a kvázi bekerítésből, mert ugye az orosz erők háta mögött nagyrészt a Novakahovkai gát van, amiben 18 köbkilométer víz van, tehát ez nagyjából 9 csurik tele Balaton, a legszélesebb részen 23 kilométer, a legkeskenyebb részén, ahol már a gáton túli részen, ott is másfél kilométer széles a Dnyeper, és még egy-egy kilométer mocsárvidék, vagy fél kilométeres mocsárvidék van még a két oldalán. Tehát ebből a kvázi félig meddig bekerített állapotból ki tudták menteni a csapataikat az oroszok. De itt a döntő tényező a tüzérségi fölénye volt az ukránoknak, nem mennyiségben, hanem minőségben. És amikor ugye ez is elkövetkezett, a tüzérség után a következő azok a különféle páncélozott szállító harcjárművek voltak, meg gyalogsági harcjárművek, és ugye most van a következő lépcsőfok, ami azért elég nyögvennyerősen halad, hogy úgynevezett harmadik generációs, vagy három és feledik generációs korszerű nyugati harckocsikat fognak, ugye Challengereket, M1-eseket, és főleg, hát már ha az európai országok komolyan veszik a saját felajánlásokat, Leopard 2-eseket szállítani, mert itt a vastagabb páncélvédettség, meg a pontosabb löveg, és főleg a sokkal pontosabb tűzvezető rendszernek köszönhetően az ukrán harckocsizok, amennyiben ezek az eszközök beérkeznek, azért ez még hónapokban mérhető, sőt az amerikai M1-esek esetén most éppen az amerikaiak mondták, hogy talán jövő év eleje, akkor a harckocsik terén is lehet egy kis technológiai fölényük az ukránoknak, viszont az orosz mennyiségi fölény ezt azért nagy részt majd el egyensúlyozni tudja.
Néhány nappal ezelőtt Joe Biden amerikai elnök Varsóban azt mondta, hogy a következő hetekben, hónapokban több fegyver érkezik nyugatról Ukrajnába, mint 2022-ben egész évben. Ha ez megtörténik, akkor az változtathat a háború jelenlegi képén?
Az ukránok esetében most már sajnos eljutottunk oda, hogy náluk az a nagy kérdés, hogy emberrel bírják-e. Tehát ugye Ukrajna jelenleg 700 ezer katonát tart fegyverben, és óvatos beslések szerint, ugye egyik fél veszteségi adatait sem tudjuk, legalább 100 ezer halottat, illetve nagyon súlyos sebesültet veszített az ukrán haderő. Tehát ott inkább az a kérdés, hogy emberrel bírják-e. Nyilván a nyugati lőszerszállítmányok, új precíziós fegyverrendszerek, egyebek azt lehetővé teszik, hogy felszecskázzák, ledarálják az ukránok a hát esetenként még mindig koordinálatlanul és összehangolatlanul támadó oroszokat. Tehát az ukránok a jelen háborúját vívják, úgynevezett hálózatcentrikus valós idejű háborút. Pont tegnap volt egy konferencia, ahol a Jójár Krisztián, aki nálam sokkal jobban ért az orosz haderőz, mert abból írja a doktoriát, mondta, hogy az oroszoknál még mindig az a probléma, hogy megvan a felderítési információ, viszont mire a parancsnoki láncon oda-vissza végigmegy az üzenet, nem egyszer a felderített célokra 48 órával később mér csapást a légierő. Na most 48 óra múlva, nem hogy 48 óra múlva, a felderítéstől számítva, egy-másfél óra múlva már nem ott van a célpont, akkor sem, ha ez egy lőszerraktár, mert az ukránok mihelyt érzékelik, hogy lebuktunk, tehát hogy orosz felderítő eszköz vagy valami, már költöznek is odébb. Az ukránoknál a Moszkva cirkáló esete a legjobb példa, az amerikai műholdak megfogják, egy amerikai P-8 Poseidon tengerészeti felderítőgép a román légtérből pontosan beazonosítja a célt, Washingtonból megszületik a döntés, hogy adják át az adatokat az ukránoknak. Az ukránok ez alapján indítottak két Neptun rakétát, és jellemző az oroszokra, hogy bár Moszkva elvileg az egész köteléket meg kellett, hogy védje, hiszen volt rajta több mint 100 légvédelmi rakéta, ezt a kettő eszköz sem tudta lelőni. De ennek a lényege az volt, hogy onnantól kezdve, hogy a Poseidon észlelte és pontosította a Moszkva helyzetét, az üzenet elment Washingtonba, onnan Nápolyba, megszületik a döntés, átadjuk. Az észleléstől számítva 10 perc múlva az ukránok már tudták, hova kell lőni a rakétát, és 11. percben már úton volt a két robotrepülőgép, ami elsüllyesztette a hajót. Tehát ez a jövő háborúja. Az ukránok ezt vívják, az oroszok még egy kicsit a régmúlt háborúját vívják, ami azért kellemetlen, mert maga az orosz hadtudomány abszolút tudja, hogy mit kéne vívni. Csak ugye az oroszoknál a realitás, tehát gondolkodásban az oroszok ugyanott tartanak, mint a nyugat. Sőt, az orosz hadtudományi írások alapján egy csomó mindenben ők előbb látták meg a fontosságát például az irányított precíziós eszközöknek, mint a nyugati hadtudósok. Csak éppen le vannak maradva a gyakorlati végrehajtásban. De én nem gondolnám, hogy ezek a nyugati fegyverszállítmányok elég vontatottan és nyögvenyelősen érkeznek be a harckocsik, ezek megfordítanák a háborút. Egyébként sokkal komolyabb szerepe van, ha már harckocsi szállításoknál tartunk, azoknak az eszközöknek, a csehek által átadott közel 200, a szlovákok által átadott közel 100, és a lengyelek által átadott több mint 300 T-72-es harckocsinak, illetve a lengyelek részéről az ennek alaposan korszerűsített saját változata, T-91 Fardi, mert azokat az ukrán kezelők eleve ismerik, hiszen T-72-es az ukrán haderőben is van, sőt, ugye ergonómiailag megkezelését tekintve nem sokan különbözik az ukránok által nagyobb mennyiségben használt T-64-estől sem. Tehát itt nem csak a nyugati fegyverszállítások a fontosak, hanem a volt VS tagállamok közül különösen a lengyel, a cseh és a szlovák haderő, illetve államok által átadott technikának, meg egyébként nem mellesleg ugye ezen országok logisztikai, meg egyéb támogatásának. Ugye a megrongálódott ukrán technikát nagyon sokszor ezekben az országokban javítják, vagy a Baltikumban. Tehát ezek legalább olyan fontosak, kevesebbet beszélünk róla, de Ukrajnának a három balti ország, és főleg Lengyelország, Csehország és Szlovákia rengeteget segít, mert ők pontosan tudják, hogy Ukrajna őket is védi Oroszországtól.